Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Jób könyvének 5. fejezetéből egy hosszabb szakaszt olvasok fel, a 6. és 21. versek közül a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, aki hatalmas dolgokat művelt, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre. Magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza és segíti. A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kézből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony, boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a halálból, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, azzal kell kezdenem az ige hirdetést, hogy azon ritka alkalmak egyikén lehetünk együtt most a templomban, ahol a Bibliából eretnekséget olvasunk. És még mielőtt mindenki kimenekülne, vagy ilyen nagyon kérdő szemmel nézne rám, hogy hogyan lehet a Bibliából eretnekséget olvasni, hadd helyezem egy kicsit kontextusába ezt a mai ige szakaszt. Ha engem kérdeznek, akkor nagyon szívesen perlekednék a Perikópa bizottsággal, mert ez inkább Biblia órára való, de megpróbálom a tanúságtételt, meg ennek az egész szakasznak a lényegét 10-15 percben, hogy mindenki az jó étvágyjal az ebédhez hazaérjen, összefoglalni. Vissza kell lépni egy picit fejben, még mielőtt rákanyarodunk Jób könyvére, mégpedig a babiloni fogság elé, ahol az Ószövetség bölcsesség irodalmának a zöme megfogalmazódik. Példabeszédek, zsoltárok, noha itt még nem feltétlenül beszélhetünk a Zsoltárok könyvéről abban a formában, amiben mi már ismerjük meg a Példabeszédek könyvéről abban a formában, amiben mi már ismerjük meg a többi bölcsesség irodalomról, de ezek a fogság előtti időkben fogalmazódnak meg. És ezekben az irodalmakban gyakran találkozunk olyan kijelentésekkel, ahol azt mondják, hogy aki sikeres, azt megáldotta az Úristen. Akinek vagyona van, az jöhet áldásként az Úristentől. És ezzel alapvetően így probléma nincs, mert az Istennek joga van bármit áldásra használni, kedves testvérek, adott esetben még a vagyont is, meg a gyermekáldást, meg a sikereket, meg az összes többit. Csak az a baj, hogy a fogság környékén elindul az a gondolat ezekkel az ige helyekkel kapcsolatban, hogyha az a sikeres, akit megáldott az Isten, akkor abból logikusan az következik, hogy aki sikertelen, azt nem áldja az Isten. Azt éppen överi az Isten. És ezt mi is hányszorra használjuk egyébként, vagy hányszor futunk bele ebbe a hétköznapokba, hogy ver bennünket az Isten. De ez nem ennyire egyszerű. A világ nem fekete és fehér, és a jó Isten döntései sem pusztán feketék vagy fehérek. És a fogság után keletkezik Jób könyve, akkor írják meg pontosan azért, hogy ezzel a nagyon lesarkított és az Isten igéjét félreértő, egyszerűsítő gondolattal valamit kezdjenek az emberek. Mert nem lehet ennyire szélsőségesen leegyszerűsíteni az Istennek a csodáit. Hogy aki sikeres, az szereti az Isten, aki meg sikertelen, hát az meg így járt. Az meg bűnös. Bánja meg, mutassa be a bűnbánati áldozatot, hozza helyre, aztán ha lesznek sikerek az életében, akkor majd kiderül, hogy mennyire szerette őt útközben meg az Isten. De ez nem így működik, kedves testvérek. És Jobb könyve felveszi a boxkesztyűt, és elkezd ezzel a gondolattal perlekedni. Az egész történet azzal kezdődik, javaslom mindenkinek egyébként az egész könyv elolvasását, nem könnyű, de gyönyörű olvasmány, hogy a sátán kikéri Jobot az Istentől. Kikéri, hogy bebizonyítsa, hogy az olyan kegyes emberek, mint Jób, akinek megszámlálhatatlan vagyona van, gyerekei, szép, csodálatos a családja, egészsége, az tudja az Istent káromolni. És majd ő jól megtöri és megmutatja, hogy képes erre még Jób is. És azt mondja az Isten, hogy jó, nézzük meg. És a sátán elvesz Jobtól mindent. Vagyont, családot, egészséget. És valójában itt kezdődik a történetnek a lényegi része, mert Jobot megkeresi a három jó barátja, köztük Elifáz, aki ezen soroknak az elmesélője és mondója Jób könyvében. És nem azzal foglalkoznak, hogy hogyan vigasztalják ezt az egészségében megtört, halálszélére sodort, családjától megfosztott, gyászoló férfit, hanem az a három jó barátnak a módszere, hogy akkor, ha Jób nem tudja, hogy milyen bűnt követett el az Isten ellen, na akkor ők majd kitalálják. És hogyha ezt a bűnt megtalálják Jób életében, akkor majd ki lehet találni azt, hogy ezt hogyan lehet megbánni, és hogyha Jób megbánja, akkor véget ér ez a szerencsétlen helyzet az ő életében. És hát ez nyilván nem így van. Jobbnak valójában semmi olyan bűne nincs, ami miatt őt verni az Isten. Egész egyszerűen az van, hogy ez az egész könyv arról szól, hogy vegyük észre, hogy az élet nem ennyire egyértelműen egyszerű. És nem lehet kimondani azt, hogy aki gazdag, az azért gazdag, mert az Isten szereti, aki egészséges, az azért egészséges, mert hűséges az Istenhez, aki meg lent van a nyomorban, az meg bánja meg a bűneit. Ilyen nincs. Én mozgássérültek mellett önkénteskedtem nagyon sokat, és láttam azt, hogy az, hogy épp testben, épp lélek, az csak részben igaz. Mert egy épp lélek egy csonka testet is egészé tud tenni. És teljesen más onnan nézve az életnek a dimenziója. És Elifáz itt nagyon sokat téved ezzel kapcsolatban. Meg a bűnöknek a következményeivel kapcsolatban. Tanítjuk a Biblia alapján azt, hogy az emberi betegségek, a szenvedés az emberi bűnök miatt van jelen a világban, vagy vannak jelen a világban. De amikor ezt tanítjuk, akkor nem azt mondjuk, hogy az a bűnös, aki éppen beteg. A bűnök miatt elszakadtunk az Istentől. Az Istennel való közösségünk megszakadt, az Istennel való megszakadt közösségünk okán pedig sérülékenyek vagyunk, és ki vagyunk szolgáltatva. És akkor kérdem én, az a család, ahol felbukkan a gyászhelyzet, és ne adj Isten, a gyermeket kell eltemetni. Az miért lenne bűnösebb annál, ahol pedig egészségben felnőnek a gyermekek, és adott esetben még vagyon is társul ehhez az egészhez. És Jobb könyvének ugyanez a kérdése. Csak sokkal részletesebben, és sokkal több példára kiterjedve. Miért gondoljuk azt, hogy csak egészséggel, csak vagyonnal, csak sikerrel tud áldani az Isten? És miért nem látjuk azt, hogy egyébként az Isten nem csak a sikerben van ott, hanem a szenvedésben is? Nem csak a magaslatokon van ott, hanem a mélységekben is. Nem feltétlenül feketén és fehéren gondolkodik, és minden döntésével képes kiállni a nyomorban lévő ember mellett is. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Ha tényleg csak azok lennének gazdagok, akik hűségesek az Istenhez, akkor szerintem ez a gazdag-szegény arány, ami most már 8 milliárd embert érint a Földön, picit talán fordítottan működne. De nem fordítottan működik. Mert a világ és benne az Isten nem így működik. És itt érdemes egy picit kikacsintani az Új Szövetségre. Mert Jób könyve az, ami az Ószövetségben valójában elkezdi megágyazni azt a krisztusi gondolatot, amit aztán a keresztben látunk tökéletesedni. És kijelenteni az Isten szeretetéről. Mert kedves testvérek, mit látunk a keresztre, hogyha ránézünk? Most kérem, hogy képzeletben mindenki dobja ki az ablakon azt, amit templomba járó keresztényként már megtanult. Nézzünk rá a keresztre, és mit látunk? Egy meggyötört, elnyűjt, halálán lévő férfit. Mi ebben a dicsőség? Mi ebben a siker? Mi ebben a magasztos? Hát emberileg nézve semmi. És pont ez a lényeg. Hogy az Isten az nem a fekete és fehér árnyalataiban gondolkodik. Főleg nem rólunk emberekről. Hanem a maga irgalma és kegyelme szerint. Mit ront el Elifáz, meg a másik két barát, ugye egyébként Jób könyvében? Mindent olvastak a bölcsesség irodalomból, mindent tudnak az írásokról, egy dolgot felejtenek ki ebből az egész helyzetből, azt, akiről az írások szólnak. Az irgalmas Istent, aki a szenvedésben is jelen tud lenni, meg a fájdalomban is ott tud lenni, meg a mélységekben is ott tud lenni, és igen, elítéli a bűnt. Nem fog megpaskolni senkit azért, hogy jó van, fiam, lányom, ügyes voltál. Még egy kis paráznaság. Még egy kis hazaárulás. Még gyilkoljátok egymást, egy kicsit jó lesz az úgy. Nem fog ilyet csinálni az Isten. De amikor elítéli a bűnt, akkor az Isten hoz egy nagyon fontos határvonást. Nem ítéli el a bűnöst. Hanem ahhoz irgalommal fordul. Mi a legnagyobb vétke Elifáznak? Megpróbálja megkeresni Jób nem létező bűnét. És próbál az Isten ügyvédjeként úgy jelen lenni egy gyászhelyzetben, hogy közben megvédje az Istent, hogy Jób nehogy majd ő rá kezdjen haraggal viseltetni. Hát de az Istent nem kell megvédeni. És kedves testvérek, az Isten a gyászhelyzetekben nem úgy jelenik meg, hogy akkor felemeli a kezét, hogy én nem tehetek róla, meg nem is én voltam, meg ennyi. Ez ilyen emberi reakció. Hanem irgalommal fordul oda ahhoz, aki éppen szenved. Elítéli a bűnt, de nem a bűnöst. És ez a keresztben válik értelmezhetővé. Amikor azt mondja az Isten, hogy minden emberi szenvedésért saját magamat adom szenvedésre. Mi az ember legnagyobb problémája? Bankszámlájától, meg egzisztenciájától, meg egészségügyi állapotától teljesen függetlenül. Az, hogy nincs közösségben az Istennel, és emiatt ki van szolgáltatva az életének a mélységének. És minden embernek a maga baja a legnagyobb baja. Teljesen mindegy, hogy az micsoda. Ki van szolgáltatva. És az Isten azt mondja, hogy jó, akkor én ebbe a kiszolgáltatásba megyek. Értetek? Helyettetek. Azért, hogy ott, abban a mélységben, amiben mi kérdőjeleket találunk, meg abban sem vagyunk biztosak, hogy jó kérdéseket fogalmazunk meg és teszünk fel, ott én legyek a válasz. Én legyek az út, az igazság és az élet. Elifáznak, hál' Istennek, nincs igaza. És azért nincsen igaza, mert mindent gyönyörűen tud a példabeszédekből, a zsoltárokból, az Ószövetségből, de megfeledkezik az Isten irgalmáról és szeretetéről, ami meg az egésznek mélységi értelmet ad. És hogyha mi ránézünk a keresztre, kedves testvérek, akkor lehet, hogy szenvedést látunk, de az a szenvedés rólunk és értünk szól. Lehet, hogy halált látunk, de az a halál helyettünk és értünk történik, hogy nekünk életünk legyen. És amikor végignézünk az életünk hétköznapi valóságán, amiben biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a maga malomköve, amit éppen őrölget magában, akkor érdemes ezt az egész helyzetet úgy nézni, ahogy biblikusan kell, hogy ebből nincsen messze az Isten, ettől nincsen távol az Isten. Ott akar lenni. A kérdés az, hogy én beengedem-e? A kérdés az, hogy merem-e megszólítani? A kérdés az, hogy próbálom-e keresni a Krisztus arcát ott, ahol magamtól nem keresném? Ott, ahol súlyok vannak a vállamon. Próbálom-e ezeket a súlyokat az Isten elé letenni? Próbálom-e ezeket a súlyokat úgy hordozni, hogy közben a Krisztus keresztje szerint nézem saját magamat bűnbánattal, meg a világot bűnbánattal, és hálaadással az Istennek, hogy ennek ellenére még mindig lehajol és felkarol. Elifásznak nincs igaza. Hála Istennek, hogy nincs igaza. De azért a mondandójában imittam, ott van egy-két olyan dolog, amit mégiscsak a Biblia más részeiből ragad ki, és azoknak egyébként már van igaza, hogyha az irgalmas Isten szerint nézünk rá ezekre a mondatokra. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Van úgy, hogy az Isten ad egy-egy atyai pofont, a szónak tényleg a klasszikus atyai pofon értelmében, mert sosem ránk haragszik, hanem mindig értünk. És lehet, hogy irányba akar állítani. És lehet, hogy terel. És lehet, hogy ad hozzá kihívást, meg próbatételt. Meg hagyja a sátánnak, hogy jóbi játszmákat játszon velünk. És ennek megvan a maga oka. Amit nem biztos, hogy mi látni fogunk. Zárójelben megjegyzem, hogy Jób könyve. Körülbelül végig arról szól, hogy Jób kegyes istenhívőként nem akar az Isten gondolataiban kotorászni, hogy miért haltak meg a gyerekei, meg a családja, meg lett oda a vagyona, meg az egészsége. Az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. Aztán van egy pont, amikor már megrottyanik és megtörik, de ez nagyon sokszor visszatér. És ilyen szempontból egyébként érdemes a mi életünket végig gondolni. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Nem fogunk minden kérdésre választ találni. Kizárt dolog. De azt a gőgöt se kívánom senkinek, ami Elifázban benne volt, hogy majd nagy lelkesen keressük meg a hibákra a választ. Mert nem így működik az élet. A hit az valójában egy kapocs, ami bennünket az Istenhez köt. Ebben a hitben az Isten saját magát adja értünk, hogy nekünk közösségünk legyen ő vele. Nagyon sok kérdésre ad ez választ, és még több kérdést vet fel. Nagyon sok minden titokban marad és árnyékban marad, addig, amíg az Úr nem akarja, hogy ez tiszta legyen és világos. És visszatérve a keresztre. Nem csak mi látunk rajta egy szenvedő embert. Nagypénteki kereszt tövében ott vannak a tanítványok, és szerteszét rebbennek, mert félnek a következményektől. Ott van a kereszt tövében Mária és zokok. Pedig, ha valaki tudta, hogy ki van azon a kereszten, akkor az a Mária, akinek Gábriel elmondta. És nem érti a helyzetet. Nem a megváltót látja, a fiát gyászolja. És aztán a pünkösben lesz minden igazából értelmezhető és világos, amikor a Szentlélek ezt az egészet a helyére teszi. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy ilyen elifázi részigazságok helyett meneküljünk ahhoz az igazsághoz, ami ott van. Ahhoz az igazsághoz, ami nem biztos, hogy kézzel fogható, exakt magyarázatot ad minden kérdésre, ami bennünk megfogalmazódik. De az biztos, hogy gerincet ad az élethez. Egy olyan gerincet, amire utána lehet terhelni dolgokat. egy olyan hátteret ad, egy olyan alapot vet az emberi életnek, amit utána nem lehet megingatni. Jár vele küzdelem, jár vele kihívás, és a Biblia egyetlen egy mondatával soha nem állította azt, hogy ez nem így lesz. Azt viszont elmondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogyha valaki elindul ezen az úton, akkor rájön arra, hogy a szenvedésekben velünk szenved az Isten, vagy a mélységekben alattunk van az Isten.